Kedves hallgatóink, Biblia kiállítás nyílt a reformáció hónapjában a Sátoraljai Újhelyi Petőfi Sándor református általános iskolában. A tárlatban az ókortól napjainkig végigkövethető a Biblia útja, unikális darabok, mint például a korai pergamenek, papirusztekercsek, a Kaufmann gyűjteményben őrzött és hitelesített Megilla Eszter tekercs hasonmás példánya, valamint a Jordánszki kódex faksimile kiadása is helyt kapott a kiállításban. Fontos állomása a tárlatnak a magyar nemzeti büszkeségnek számító magyar nyelvű vizsói biblia is, az utolsó két transzparenshez érve pedig szinte a mai korba lépve ismerkedhetünk meg egészen különleges történetekkel. A kiállításban nincsenek vitrín mögé zárva a bibliák, külön kérik a gyermekeket, hogy érintsék meg, forgassák a könyvek könyvét, valamint ehhez kapcsolódva meghirdetett az iskola egy biblia ismereti versenyt is. A kiállítás anyagát Dezső Attila református lelkipásztor bocsátotta az iskola részére, akinek különleges több ezer darabos gyűjteményében igazi könyvritkaságok szerepelnek. Kedves hallgatóink, a következő két részes összeállításban Dezső Attila sátoraljai újhelyi lelkipásztorral Jászter Beáta beszélget.
Biblia kiállítás nyílt a reformáció hónapjában a Sátoraljai Újhelyi Petőfi Sándor református általános iskolába. Dezső Attila, Sátoraljai Újhelyi református nagytiszteletű úrral beszélgetek, aki az egész kiállítást létrehozta, és most gondolatban végigvezet bennünket a hallgatókkal együtt, hiszen nem látjuk a kiállítást, de pontosan fogjuk érteni a tematikáját. Az Ószövetségtől indulunk, és egészen a körfolyosón a mai napig érkezünk el, de egy a motto, a Biblia, ez a könyv a könyvek könyve, ahogy mondja Gárdonyi, szegény ember drága gyöngye is, Mózes hangja, az Isten igéje szól belőle. Azt hiszem, hogy ebben mindannyian egyetértünk, akik végignézzük ezt a kiállítást. Hogyan született meg ez a tárlat?
Szeretettel köszöntöm én is az Európa Rádió hallgatóit. Egy nagyon különös dolog reformátusnak lenni, mert egyben hitvallás is, különösen így október hónapban, amikor az egész világ katolikus testvérekkel együtt ünnepeljük azt, hogy Isten szent lelke a 16. században egy nagy áttörést adott, és megújulás született, és ennek a megújulásnak az egyik drága hozadéka az anyanyelvi Biblia. Amikor igazgató úrékkal beszélgettem itt az iskolában, és az iskola lelkészünkkel, Tóth Tamással, akkor megkérdeztem őket, hogy mit terveznek. És akkor mondták, hogy hát ezt most lehet, hogy rám bíznák, hogy én mit találok jónak. És mivel én szenvedélyes könyvgyűjtő vagyok, egy közel 8000 kötetes könyvtárunk van otthon, és ennek számos olyan értékes darabja van, amik bibliakiadásokat jelentenek, és úgy gondoltam, hogy mivel a Biblia az soha nem lehet egy polcon porosodó valami, mindegy, hogy milyen nyelven íródott, vagy milyen formában van, szükséges közreadni. És hát így született meg egy biblia kiállításnak az ötlete, és mondtam, hogy én adom hozzá a szakmai tudásomat, adom hozzá a könyveimet, adom hozzá az energiámat, mindenemet, úgyhogy hát engedjék meg, hogy akkor legyen egy ilyen. Nagyon örült a pedagógus kar, nagyon örült igazgató is, és Tóth Tamás testvéremmel mindenben fej-fej mellett tényleg nagyon sok mindent meg tudtunk oldani. Nagyon munkás időszak után vagyunk, de azt hiszem, hogy megértem.
Igazi különlegességek kaptak helyet ezen a kiállításon. Nincsenek vitrin mögött. Se a papírusztekercsek, se a könyvek, se a Magyar Tudományos Akadémia pecsétjével ellátott Eszter könyv, sem az 1800-as évek végi Biblia, mert az a motto, hogy a gyerekek érintsék meg, nyúljanak hozzá, lapozzanak bele, valóságosan is figyeljék, és hathasson rájuk Isten igéje. Beszéljünk ezekről a különleges dolgokról, az unikális dolgokról, amik itt helyet kaptak.
Nagyon köszönöm, hogy ezt így előhozta, mert én azt vallom, hogy mivel a Biblia, még egyszer mondom, nem kiállítási tárgy, igenis meg kell tapintani, meg kell érezni. Az első transzparensen arról van szó, hogy hogyan került egyáltalán átadásra, kijelentésre Isten részéről a Szentírás, hogyan és mire írtak, és hogy milyen különleges érdekességek azok, amik ezzel kapcsolatban összehozhatók. 1973-ból való Kairóban vásárolt papirusz az egyik, amit kiállítottunk, és nagyon szeretnénk, hogyha a gyerekek megérintenék, ne csak a tankönyvekből lássák, hanem igenis érezzék meg, hogy milyen különös az érintése, meg hogy milyen sérülékeny. Ugye azért nem találunk hatalmas papirusztekercseket az ókorból, hiszen nagyon sérülékeny ez az anyag. Jó, ha ezt látják. Aztán egy saját pergamenünk is van, amit kifeszítettünk itt az első transzparensre, és szeretném azt is, ha a gyerekek itt meglátnák azt, hogy milyen érzés megérinteni egy pergament, ha közel hajol hozzá, milyen jellegzetes illata, egyesek szerint szaga van a pergamennek. És valahogy lássák meg azt is, hogy hihetetlen nagy áldozatba került az, hogy a Szentírás egyáltalán ránk maradhatott, olyan drága alapanyagokra írva, mint amilyen egy bőrteker volt abban a korban, hiszen csak kevesen tudják azt, hogy egy közepes méretű báránynak a bőrét miután kikészítették, akkor abból a széleit egyenesen levágták, és majd négyrét hajtották, és így jött létre a ma is ismert A/4-es lapunk. Tehát ez azt jelenti, hogy egyetlen egy bárány négy fejezetét tudta adni a Biblia tekercseknek. Gondoljunk bele, mennyibe kerülhet ma egy Ézsaiás tekercs például, ami 66 fejezetből áll. És úgy be lehet szorozni, hogy körülbelül olyan 70-80 ezer forint ma egy ilyen közepes méretű bárány vagy kecske. Aztán végigmegyünk, hogy hogyan készítették el a papiruszokat, és így jutunk át egészen az ószövetségi részhez, és valóban itt, ahogyan szó volt róla, itt a Magyar Tudományos Akadémia által hitelesített Kaufmann gyűjteményben őrzött megillá, azaz Eszter tekercs hasonlás kiadása látható, tényleg tekercs, úgyhogy szeretném is, hogyha a gyerekek megérintenék, forgatnák, ketten, hárman próbálnának benne keresgetni. Ugye azért is nagyon különös ez, hiszen mi hozzá vagyunk szokva a könyvformátumhoz a Gutenberg galaxis megszületése után, és hát azért egy tekercset kezelni sokkal nehezebb. Egyik engedi, a másik tekeri, a harmadik nézi az ujjával, hogy éppen hol vagyunk, nem jó vissza, nem jó még előre, tehát egy különleges dolog ez. Ez egy illuminált zsidó közösség által készített tekercs. Ezt onnét is lehet tudni, hogy ugye a zsidóságban mind a mai napig tiltva van az ábrázolás, a kiábrázolás, különösen mondjuk ilyen emberábrázolások, főleg szent tekercseken. Ezen pedig egy gazdag, hát inkább barokk díszítést lehet látni, úgyhogy ez is egy nagyon különös fénye, mondjam így, ennek a kiállításnak.
Egészen korai biblia fordítások is bekerültek ebbe a kiállításba.
Megismerkedhetnek a gyerekek a héber bibliával, a biblia hebraikával, a görög bibliákkal, az első ószövetség fordítással, mondhatom így is, hogy az első biblia fordítással, ami a Septuaginta volt. Milyen különös, hogy amikor egy nép elveszíti az identitását, amikor diaszpórában asszimilálódik, elveszíti már azokat a nyelvi kompetenciáit, ami megtarthatná őt az Isten igéjének a közelében, akkor az Úr nem hagyja el az ő népét, hanem mindig gondoskodik olyan helyzetekről, amikor újra és újra lehetőség adódik arra, hogy a Szentírást magunkhoz vegyük. Ez történik meg a Krisztus előtti 300-as években, amikor a ptolemaidák veszik át a hatalmat Alexandriában, és hát a legendát mindenki ismeri, hogy 72 zsidó papot, tudó zsidó papot hívott le a Ptolemaiosz fáraó Alexandriában, ahol egy kimondottan erre a célra elkészített homok szigeten, egy nagyobb házban, erre kialakított cellákba vezette őket, ahol a Bibliának a Mózes 5 könyvét kellett lefordítaniuk. 72 nap alatt fordították le ezeket az ókori, ószövetségi héber iratokat, és a legenda úgy tartja, hogy a 72 tudós pap közel 72 azonos fordítást készített, majd ezt egységesítették, és aztán annyira belejöttek a dologba, hogy aztán lefordították az egész Bibliát, az akkori héber tekercseket. Sajnos belekerül pár olyan könyv is, amit az akkori zsidóság nem tartott Isten szavának, mind a mai napig fenntartásokkal kezelik ezeket. Létrejön az alexandriai kánon, ami hát nem 39 könyvből áll, hanem talán 46-ból, ha jól emlékszem. És aztán a Biblia tehát elindul a hódító útjára, hiszen azon a koiné görög nyelven olvasható immáron a Septuaginta alapján, ugye ez a 70-es fordítás alapján, amit minden föníciai kereskedő beszélt, ami a földközi tenger keleti medencéjének egy nagy részében egy beszélt nyelv volt. És aztán, hát így megyünk tovább az időben, megszületik az új szövetség, tudjuk, hogy néhány iratot héberül, de írnak, talán arám kifejezések is vannak, különösen a Jelenések könyvében, sokkal találkozunk, de ami érdekes, hogy ez is a koiné nyelven maradt ránk. Teljesen olvasható a teljes Biblia, amit mi olvasunk a Krisztus utáni első századokban már. És hát egy nagyon különös időszak kezdődik, ugye a keresztény üldözéseknek az időszaka, amikor be kell szolgáltatni a Bibliákat, a Bibliáért halál jár, próbálják felszámolni a közösségeket, hol lokálisan, hol egy teljesen átfogó Biblia üldözés és keresztény üldözés indult a Római Birodalomban. És hát ennek 311-ben van vége, és majd 312-ben Nagy Konstantin a Mulvius hídi csatája előtt egy látomásban részesül az Istentől, egy Krisztus monogramot lát, és egy feliratot mellette, hogy in hoc signum vinces, ebben a jelben győzni fogsz. És miután a katonáinak ezt a Krisztus monogramot festeti a pajzsaira, hatalmas győzelmet arat az ellenségén, a császáron, és hát megindul egy keresztény pártolás az ő részéről, immáron religió licitává teszi a kereszténységet, ami bevett vallást jelent. És az igazi nagy áttörést az mégis majd az egyik utóda, Nagy Teodózius császár hozza el, aki 380-ban államvallásá teszi a kereszténységet. Ő már egyébként keresztény hitben nevelkedett, és hát ultimátumot ad a Római Birodalomnak, hogy 380-tól kizárólagos államvallása a kereszténység, de van egy átmeneti idő, 14 évet ad, 394-ig be kell térni mindenkinek a kereszténységbe, csak a keresztények tudnak innentől kezdve érvényesülni. Ebbe sokan rossz dolgot látnak, én hívő emberként azt látom, hogy Isten mentő szeretete az, ami éppen is meglátszik. Egy király, amikor azt mondja, hogy egységes birodalmat akarok, egységes nyelvet akarok, egységes vallást akarok, akkor azért ebben mindig az Isten kezét is látnunk kell, főleg úgy, hogyha Krisztust ismerjük meg. Damászusz pápa ismerte fel az akkori Kairoszt, a minősített időt, és 382-ben az ő egyik írnokát, az akkor már elég nagy tudással rendelkező Hieronymust, mi úgy ismerjük, hogy Szent Jeromost bízza meg, a teljes Bibliának a latinra fordításával, hiszen a latin volt az államnyelv. Keleten beszélték a görögöt, de a birodalom nyugati részében, meg főként ugye a barbárvidékeken, meg a peremterületeken ott nem nagyon beszélték a görögöt, kelet a latin. Hieronymus nem nagyon ágált ez ellen a munka ellen, de azért mégiscsak azt kérte, hogy hadd mehessen el a Szentföldre, és Betlehemben héberül tanult, és az eredeti héberül fordította igazából a Bibliát. Itt az ő elkészült műve aztán annyira elterjedt lett, hogy Vulgáta nevet kapja, és ez a katolikus egyháznak a 20. század közepéig a hivatalos Biblia fordítása. Ezen a részen, amikor a Vulgátát mutatjuk, akkor kiállításra került egy Jordánszki kódexnek egy faksimile kiadása is. A Jordánszki kódexről nem tudjuk, hogy mikor született, nem tudjuk, hogy kik írták, hanem amikor előkerül második József kalapos királyunknak az uralkodása idején, ugye ő az, aki felszámolja azokat a szerzetes rendeket, akik nem végeznek ő szerinte hasznos munkát, akkor kerül elő az egyik könyvtárból, szerzetesi könyvtárból ez a kódex. Hihetetlen szép iniciálék vannak benne, innét meg lehet érteni, hogy gyerekeknek mi az a kolumna, mik azok a díszes betűk, úgyhogy ezt is szeretném, hogyha látnák, csatos, tehát jó, mondtam nekik, csukjátok be, nyissátok ki, nézzétek, lapozzatok bele, és nagyon jól látszik a pergament textúrája is, ami ebben a faksimile kiadásban itt van.
Nagyon szép része a kiállításnak az a paraván és az az asztal, ahol a magyar nyelvű Bibliáról beszél a kiállítás, ami számunkra, magyarok számára elhozta azt az örömöt, hogy mind mélyebben megismerhettük az Isten igéjét, és alkalmazhattuk a hétköznapi életünk ünnepekre is. Ez ugye tulajdonképpen a reformációnak, a reformátusoknak köszönhető, de arról is beszélt nagy tiszteletű úr a kiállításon, hogy nem biztos, hogy ez volt az első magyar fordítás. Ami elterjedt, az igen, de nem biztos, hogy a legelső volt.
Igen, hát ugye a kanonikus történelem mellett, én történelem szakosként most már egyre többször találkozom az alternatív történettudománnyal, és nagyon érdekes olyan adatokat húznak elő, eddig általam nem nagyon ismert adatokat, lekövethető adatokat, amelyek azért elmondják, hogy a magyarság nem most kezdte a magyar nyelvű bibliaolvasást. Az a Hieronymus, aki a Vulgátát ugye elkészíti, 406 körül egy európai útja során egy úti naplójába írja, hogy a hunok a saját nyelvükön, a saját írásuk szerint írott könyvekből olvassák Istennek teljes igéjét, teljes beszédét. Tehát feltehetőleg létezett már akkor a IV. Században is magyar nyelvű, vagy a ősi magyar nyelvű Biblia, amit olvashattak a mi őseink. Így azért egy kicsit jobban érthető az is, hogy amikor Szent István királyunk az 1054-es szkizmának a feszültségében úgy dönt, kényszerül úgy dönteni, hogy a nyugati kereszténység mellett teszi le a voksát, és a nyugati kereszténységbe vezeti bele az országot, akkor azért ott ugye olvassuk azt, hogy minden pogány iratot be kellett szolgáltatni. Most a pogány irat a középkorban már nem azt jelentette, hogy valami idegen vallásnak az irata, hanem ide sorolták azokat is, amik lehet, hogy keresztények, de nem latinul van írva, tehát nem latin műveltségű. Tehát itt sokan azt gondolják, így az alternatív történelem kutatói, hogy a mai székely rovásíráshoz hasonló jelekkel megírt bibliákról vagy szentiratokról lehet szó, amiket aztán be kellett így szolgáltatni. És aztán van egy másik, megint csak érdekes adat, hogy Boldog Özséb a tatárjárás után a remeteségében megint csak egy látomást lát, és ebben a látomásban azt látja, hogy az ország különböző területein, az erdőkben fények gyulladnak ki, és ezek a fények a Krisztus keresztje köré gyűlnek, és innentől kezdve aztán bevilágítják az egész országot, és egy hangot is hall, hogy Özséb, gyűjtsd egybe a remetéket, és alakíts szeretett közösséget, tehát egy szerzetes rendet. Így jön létre az egyetlen magyar alapítású szerzetes rend, a pálos szerzetes rend, vagy ahogyan sokan ismerik, a fehér barátok, akiknek kettős identitása volt, hiszen nem csak az volt, hogy ők Krisztuséi, hanem a szívük az magyar szív volt. Magyarokért dobbant, a magyarokat igyekeztek menteni az örökké valóságnak. És emiatt lefordítják azokat a nagyon fontos iratokat, mint például az 1222-es aranybulla, a Habsburgok nem is szerettek bennünket, őket pontosan ezek miatt, de lefordítják a Bibliát is, hogy teljesen, vagy csak részleteiben, azt nem tudjuk, de feljegyzések utalnak arra, hogy nagy reneszánsz királyunknak, Mátyás királynak a híres Korvinak könyvtárában létezett egy a pálosok által fordított Biblia, magyar nyelvű Biblia. Tudjuk azt, hogy amikor az ország három része szakad és Budát 1541-ben elfoglalják a törökök, akkor előtte már megpróbálják kimenekíteni ezt a különleges könyvtárat. Nagy része viszont elveszett, feltehetőleg ez a pálosok által írott Biblia is, vagy fordított Biblia is ennek az inváziónak, mondjam így, hogy a martalékává lett. Tehát helyesebb inkább azt mondani, én is inkább efelé hajlok, hogy a Károli Radics Gáspár által 1590-ben kiadott Vizsói Biblia, a Radics fordítás, az inkább úgy mondjuk, hogy az első, legrégebbi ránk maradt bibliafordítás, teljes bibliafordítás, ami egyébként hihetetlen nagy kincs volt a három része szakadt országban, hiszen hozzájárult az analfabetizmusnak a felszámolásához, hozzájárult ahhoz, hogy mi most itt ebben az órában magyarul tudjunk beszélni. Abban az időszakban, amikor az északi ország részben el akarták németesíteni a magyarokat, a hódoltság területén el akarták törökösíteni őket, nagyon nagy kincs a Bibliánk.
Van egy fájdalmas része is a kiállításnak, ahol a mai keresztény üldözésről beszélünk, és amikor itt elhangzott a megnyitóban, hogy vannak olyan országok, ahol üldözik a keresztényeket, egy kicsit fájdalmasan mi magunkban megfogalmaztuk, hogy talán már itt Európában is üldözik a keresztényeket, hiszen csak gondoljunk a népszámlálásra, ahol arra buzdítjuk a keresztény embereket, hogy vallják meg a hitüket, mennyi kampány indul, hogy mégse vallja meg senki a hitét, mert ez nem számít. Mi ez, ha nem keresztény üldözés? És nekünk ez bátran egy egyházi médiumban, ahol a mi híveink hallgatnak minket, a velünk együtt gondolkodó emberek, bátran ki kell mondani, hogy zajlik egyfajta keresztény üldözés ott is, ahol nem fegyverrel üldözik a keresztényeket. Ezt fontos a gyerekeknek is elmondani, hiszen nekik szól ez a kiállítás.
Igen, hát mindenképpen mi is arra biztatjuk őket, hogy akkor, amikor eljön annak a színvallásnak, a hitvallásnak az ideje, akkor nem szabad letagadni a mi Urunkat, aki, hát bocsánat, az ő vérét adta értünk, hogy nekünk örök életünk lehessen. Amikor katona voltam, és bevonultam katonaságba, akkor nagyon-nagyon nehezen vittem magammal a Bibliámat, mert azt mondtam, hogy jaj, engem úgyis ott ki fognak nevetni, és éjszaka olvastam a Bibliát lámpával a takaró alatt, hogy senki meg ne lássa, és egy ige nagyon-nagyon dübörgött a szívemen, ez volt az ige, aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. Ez az ige nem hagyott nyugodni, mindaddig, amíg fel nem vállaltam az én megváltómat, az én Uramat. Hát kicsoda ő, hogy szégyelnem kelljen őt. És valóban jöttek hátratételek, de volt aztán ennek gyümölcse is, amikor azon a bizonyságtételen keresztül, amit aztán onnantól kezdve nyilvánosan vállalhattam, többen is megismerhették a mi Urunkat. Különös minősített időben élünk, ahol nem szabad hallgatni, hanem ki kell tartani, akkor is, hogyha nehéz. Az van írva a Jelenések könyvében, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Kívánom, hogy ez a kiállítás mindenki számára lelki feltöltődést, szellemi feltöltődést nyújtson, hogy a gyerekek számára valóban iránymutató legyen. Áldás békességet!
Áldás békesség, köszönöm szépen az interjút!
Kedves hallgatóink, Biblia kiállítás nyílt a reformáció hónapjában a sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor református általános iskolában. A tárlatban az ókortól napjainkig végig követhető a Biblia útja. A kiállítás anyagát Dezső Attila református lelkipásztor bocsátotta az iskola részére, akinek különleges, több ezer darabos gyűjteményében igazi ritkaságok szerepelnek. Erről hallottak az imént.